Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat és a nézőket is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, aki nagyon sok szeretettel köszöntök, nem először, mert most már másodjára jött hozzám beszélgetni a párkapcsolatok titkairól, Galambos Balázs, mediátor. Szia Balázs!
Szia Vanda, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Örülök, hogy itt vagy. Tudom, hogy nagyon be vagy táblázva, mert hogy rengeteg munkád van. És az jutott eszembe így kezdésnek, hogy én mostanában megkaptam azt, hogy minél több ember, vagy több pár mellett lenne olyan típusú szakember, mint te, olyan típusú segítő, tehát mediátor, annál kevesebb lenne a válás, vagy annál kevesebb lenne az a típusú válás, ami mindenkinek csak nagyon nagy fájdalmakkal együtt kivitelezhető. De hogy én azt látom egyébként, és azt beszélgetem más szakemberekkel is, hogy még mindig nem lett az olyan egyértelmű válaszreakció, hogyha baj van, akkor kérjünk segítséget. Inkább egy barátot kérdezünk meg, vagy egy kollégát, akiben megbízunk, mint hogy mondjuk egy szakemberhez menjünk el, aki annál fogva, hogy sokféle típusú embert és párt látott már, és egyébként nincsen érzelmileg bevonódva ezekbe a történetekbe, talán reálisabb képet vagy segítséget tud nyújtani. Nem tudom, neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban.
Az a tapasztalatom, hogy még mindig ciki valahol a segítségnek a kérése, és azt kell mondjam, hogy főleg a férfiak részéről ciki ez a dolog. Hát sokszor jönnek hozzám nők, hogy csináljunk egy úgynevezett házasságát világító auditot, és mondom a beszélgetés végén, hogy akkor én most fölhívom a férjedet, és megbeszélem vele a négy szem közti időpontot, hogy utána együtt leüljünk, és vagy abba működjünk együtt, hogy úgy zárjuk le a kapcsolatot, hogy a gyerekek nem sérülnek, az anyagi lelki elengedés korrekt, vagy hogyha van kraft ebbe a kapcsolatba, mentsük meg a házasságot, hiszen van egy konkrét házasság megmentése szakosodott kis projekt csapat. Hát az én férjem az biztos, hogy nem áll kötélnek, mert az én férjem az elhalt mindenkit, ő neki aztán senki nem mondja meg kívülről, hogy itt mi a frankó. Úgyhogy a férfiak részéről van egy látszólagos ellenállás, ennek ellenére 10 férfiból, amikor fölhívom őket, 8 vagy 9-es simán meg tudom beszélni a négy szem közti beszélgetést.
Nagyon érdekes ez egyébként, hogy kinek enged az ember bepillantást, hogy a legszűkebb, a legintimebb magánéletébe, párkapcsolat, vagy házasság tekintetébe, vagy családi gondok tekintetébe. De amikor baj van és elmondják másoknak, akkor ugye a környezet az valahogy egy idő után jogot formál arra, hogy részese lett a történetnek, hogy akkor magát, a kimenetet is valahogy úgy predesztinálja, úgy elmondja. Ha az ember nem úgy viselkedik, például az érintett fél, ahogy a barátok elvárják, mondjuk a viccel, komolyan, hát hagyd már ott, és egyébként még van benne, ahogy te is mondtad, kraft abba a történetbe is, lehet, hogy érdemes lenne a másik oldalt is megvizsgálni, akkor megjön a harag, cunami, vagy akár a család részéről, hogy na de hát miért nem azt csinálod, amit mondunk neked, hiszen húzunk az asztal fölé, te meg bújsz az asztal alá. És hogy szerintem ez egy ilyen szinten nehéz helyzetben lévő embernek plusz nehézséget jelent. Vajon miért nem tudja a környezet, vagy miért nem tudjuk környezet szerepből megengedni azt a másiknak, hogy végigjárja a saját útját, vagy azért, hogy megnézze, hogy mi van még benne, vagy azért, hogy szépen zárja le?
Mindenki jót akar a másiknak, tehát ugye a pokol a vezető út is ki van kövezve jó szándékkal, ez az egyik, meg sokszor meg viszont pont az ellenkezője van, hogy a környezet az abszolút elfordítja a fejét olyan pároktól, vagy olyan hölgyektől, uraktól, akik bajban vannak.
Szerinted ki segít jobban haragudni a másikra? A férfi barátok a férfinak a feleségre, vagy a hölgy ismerősök, barátnők a férjre? Mert nekem az az elgondolásom, hogy akkor fordítják félre a fejüket, hogyha már mondjuk valamilyen erőszakos cselekmény van, na, abban nem akarnak beszállni. Kisebb elharcok vannak.
Én a nőket egy összetartóbb közegnek tartom és látom ebből a szempontból is.
És a férfiak?
A férfi az nem nagyon fejezi ki, hogy probléma van. Szóval a férfi az befele folyt. Még 100 évvel ezelőtt volt a kocsma, most ugye próbálják minden faluba újraéleszteni ezt a dolgot. Ott történtek kiventilálások, meg volt a horgászat, most meg vannak a számítógépes játékok, meg az online tér, de a személyes barátságok, a személyes kapcsolatok a férfiak részéről szerintem ritkultak, én úgy gondolom. Mindenki azt feltételezi a másikra, hogy elég neki a saját gondja, és akkor nem akarok senkit se terhelni.
De mi lehet az a megtartó környezet, akinek elmondhatja, vagy elmondhatná az ember azt, hogy mi zajlik az életében, és akik vele együtt működnek, nem olyan szempontból csak, hogy érte, és akkor, ha nem csinálod azt, akkor egyébként nem vagyunk barátok, vagy hát akkor, na, akkor minek mondod el, ha nem, ugye nem csinálod azt, amit mondok, hát akkor ne csodálkozz rajta, hogy ez történik. Hanem valami olyan típusú megtartó környezetre gondolok, akiknek el lehet mondani, ha baj van, és valahogy az érintettel együtt próbálnak meg így alkalmazkodni.
A szakemberek a megtartó közök, tehát mi vagyunk a megtartó közeg, mert közösségek, akik megtartanak, és ki tudsz ítélkezésmentesen ventilálni. Nem nagyon ismerek tartósan működő ilyen közösségeket, amik mondjuk nem valami szélsőség felé tolnak.
Volt már olyan, hogy neked is magyarázkodni kellett apósnak, anyósnak, nagymamának, nagypapának, hogy miért vannak ők együtt, miért akarod őket együtt tartani. Kellett már szembenézned az érintett párnak a környezetével, esetleg szakemberként, amikor te is meg kellett, hogy magyarázd, hogy miért azt tanácsolod, amit tanácsolsz.
Általában voltak anyósok egyébként nagymamák nálam, de általában azért voltak, mert nem tudtak viselkedni, és a pár nem tudta a határokat meghúzni. Ezért nekem kellett behívnom őket, elmondanom, hogy imádják a fiatalok a baracklekváros palacsintát, amit csinál a Marika néni, és az lenne a legtutibb, hogyha 20-25 év múlva is együtt családként tudnák azt a barackos palacsintát az önök ebédlőasztalánál elfogyasztani. Marika néni közre működne abban, hogy a fiatalok házasságára egy picit nézzünk rá együtt, hogy hogyan tudnánk úgy segíteni őket, ön is, én is, hogy ezek a fiatalok együtt maradjanak, és akkor be tudtam hívni Marika nénit, és végig tudtam beszélni, hogy akkor talán nem kéne bejelentkezés nélkül átmenni, meg a legintimebb helyzetbe a fiatalokra nyitogatni.
Na, de ehhez az kell, hogy Marika néninek óriási belátása legyen, vagy önismerete, vagy engedékenysége.
Azt kell, hogy jól kellett megszólítani először is, és utána pedig létre kell hozni a belátást. Nincs meg magától benne.
Egyébként is azt látod, hogy nem nagyon van meg az emberekben, tehát most ez egy kiragadott példa, de hogy úgy általánosságban mennyire van meg szerinted a társadalomban ez a belátás képessége?
Hát olyan szinten van, ahány százalék a pszichológushoz jár.
Az még mindig kevesebb, mint ahánynak egyébként kellene menni?
Nyilván. Tehát azt gondolom, hogy 5-7%-ban van belátás.
De miben segítene szerinted, hogyha lenne több?
Hát abba segítene, hogy a bent lakozó démonokat, a rossz párkapcsolati modelleket, a rossz családi beidegződéseket kisöpörni egy szakember.
Látod egyébként a változást ezen a téren?
Nagyon lassú változást látok. Nagyon lassú változást, és a szakmának abszolút felhigulását látom.
Milyen értelemben mondod ezt, és szerinted mi lehet a másik oldalon a megoldás?
Mindenképpen a képzés a megoldás. A nagyon lassú belátást abban az értelemben látom, hogy az emberek olyan emberekhez szeretnek járni, aki őket megerősíti, hogy minden oké velük. Tehát innentől kezdve lassul az érdemi munkának a tempója, az érdemi munkának az elkezdése. Arról nem is beszélve, hogy a szakemberek között rengeteg olyan ember van, aki tulajdonképpen ventiláltat, de megoldáshoz nem nagyon juttat ügyfeleket, ugye? A szépen válja pont a saját kínjaimnak az átértékelése után hoztam létre a saját megoldatlan válás, gyerekekkel való megoldatlan kapcsolattartás, lezáratlan sztoriknak az ügyére hoztam létre egy megoldó csapatot. Tehát aki engem keres, hozzám fordul, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, de valamiféle lekerekítését, megoldását kapja a dolgoknak. Én ezt nagyon-nagyon hiányoltam. Tehát az, hogy évtizedekig dolgozunk terápiába, úgyhogy nincsenek megoldva a dolgok, nagyszerű.
Igen, de ugye sok esetben maga a mediáció is arról szól, hogy kérdezés technika. Csak hogy én nekem az a tapasztalatom, hogyha az emberek tudnák a választ a kérdésekre, akkor nem ülnének a mediátor előtt, vagy a pszichológus
nem
előtt.
Nem teszik föl magukra.
Vagy lehet, hogy nem is tudják jó szemszögből megválaszolni azokat a kérdéseket. Mert hogy is mondta Einstein, tehát hogy ugyanabból a szögből egy problémát nem fogsz tudni megoldani, csak egy másik szemszögből. Tehát hogyha benne vagyok valamibe, pláne ha egyébként én vagyok az, akinek problémája van, és nem kívülről nézem, akkor valószínűleg nem fogom látni minden egyes részletét egészen pontosan, hogy mi van a kezemben, mik azok az eszközök, amivel tudok dolgozni. Tehát mégiscsak jó egy pártatlan szakember, aki kívülállóként ezt gyere segít nekem ugye ránézni.
Ez a cél.
Akkor miért nem akarunk ezen valahogy változtatni? Mondjuk például ti szakemberek, hogyan tudtok, és nem tudom, hogy van-e egyébként ebben a szakmában ilyen, nem akarom azt a szót használni, hogy könyökölés, de mondjuk, hogy valamiféle rivalizálás, vagy hogy összefogni, mert hogy mindenkinek megvan a maga segítője, és nagyjából mindenki meg is fogja találni szerintem jó esetben a maga segítőjét. Tehát, hogy egy ilyen közös összefogás, egy közös egység tekintetében, ha lehetne így működni, akkor az vajon megoldható lenne? Mert gondolom, hogy nagyon sok a szakember, de mindenki magában dolgozik. Mondjuk te nem, mert te sok emberrel, de hogy egyébként meg ilyen magánzók vannak.
Persze, meg hát egyetemi szakok vannak, meg képzés, meg túlkínálat, és minden van, meg rivalizálás természetesen van. Itt gyakorlatilag az embereknek a gondolkodását kéne átállítani, hogyha gáz van, akkor legyen már benned annyi alázat, hogy kérek, hogy segítséget kérsz. Ennyi.
Én nem biztos, hogy mindenki hallgatta, aki most hallgatja az adásunkat, az előző beszélgetésünket, és te akkor elmondtad, hogy, és most is említetted, és céloztál rá, hogy a saját tapasztalataid, életbeli tapasztalataid voltak azok, amik gyakorlatilag téged erre a pályára helyeztek. Ugye elmesélted azt, hogy volt egy nagyon nehéz válásod, és hogy két gyermeked van. A velük való kapcsolat és a volt feleségeddel való válás eredménye az, hogy mi most tulajdonképpen itt beszélgetünk. És hogy egyébként nagyon őszintén és nagyon bátran ugye akkor elmondtad, hogy nem igazán oldódott meg minden szempontból az az akkori történet. Neked szakemberként, aki segít minden nap másoknak megoldani, vagy egy jó mederbe terelni a saját életét, milyen az, hogy egyébként a saját területeden, a saját családoddal ilyen nehéz konfliktusos helyzeteket kell megélned, vagy kellett megélned?
Hát rettenetes. Tehát aki az én lelkembe belelátna, az ott nagyon sötét tónusokat látna, tehát nagyon-nagyon kemény. És azóta is, tehát valahogy így kapom az élettől azokat a párkapcsolati helyzeteket. Több száz párnak segítek évente, de mondjuk az én legutóbbi párkapcsolatom is elmondta, hogy ő nem kér a kéretlen tanácsaimból. Úgyhogy látom, tehát látom, hogy miben van mondjuk. Szóval azért ez nem egy egyszerű kenyér.
Pedig az ember azt hinné, hogy aki ért hozzá, az egy picit könnyebben tudja esetleg ezeket a szituációkat, vagy tanácsokat ugye átadni, de hát nyilván ott van a másik oldal, hogy ez vajon be tudja elfogadni, vagy nem.
Igen. Te könnyebben át tudod adni a párkapcsolatban a tanácsaidat?
Nekem az a meglátásom, hogy mindenki annyit ért meg a világból, ahogyan éppen a saját megértésében, vagy a saját személyiségében tart. Tehát hiába magyarázol valakinek valamit, ha ő nem abban a megértésben van jelenleg, bármilyen oktávon. Lehet, hogy megérteni, de lehet elviszi az érzelem, vagy elviszi a fáradtság, vagy elviszi a gyerekkori beidegződés, vagy nem tudom, transzgenerációs lenyomatok. Szóval, hogy elég sok összetevős ez a torta, amit kellem felszeletelni meg, amivel kell dolgozni. Tehát hiába mondanám, én azt látom sok esetben a környezetnek, vagy ugye azoknak, akik valahogy szembe jönnek az emberre, hát annyit, amennyit ugye megértenek belőle, vagy amennyi átmegy az üzenetből. Hát tudjuk, hogy a kommunikációval még akkor is lefaragódik, hogyha így beszélgetünk egymással.
Akkor ez kódolja a magányt tulajdonképpen, igen, amiről beszélsz. Akár egy párkapcsolati magányt, vagy párkapcsolat nélküli magányt kódol, mert teljesen más megértési szinteken mozgunk.
Csak hogy ez neked is valamilyen tükröt kell, hogy jelentsen. Hogyha mondjuk a te párod azt mondja neked, hogy nem kér a tanácsaidból, meg hogy ha így végigvezeted a tapasztalataidat, vagy a megéléseidet, akkor neked ez mire mutat rá? Vagy mire mutatott rá?
Arra, hogy nekem is még rengeteg önmunkára van szükségem.
Tehát csinálod?
Folyamatosan. Folyamatosan. Mivel? Már 10 éve. Pszichológussal, családállítással, régebben kineziológiával, tehát mikor, mivel? Saját szakemberemmel is, idegen szakemberekkel is.
A családállítás az egy jó dolog. Nagyon hasznosnak érzem.
Igen, igen, az egy nagyon kemény rész.
Sok mindenre
rámutat. Egy kemény pálya. Ez így van.
Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Hát megdöbbentő, hogy miket tud a mező létrehozni, milyen helyzeteket meg tud mutatni.
Van, hogy ajánlod egyébként azoknak a pároknak, akik elmennek hozzád, hogy ilyen alternatív útvonalon is induljanak meg esetleg?
Ilyen is előfordul, de ritka.
Nyitottak rá az emberek?
Ritkán. Ritkán, de mégis látok ebben egyfajta fejlődési potenciált ebben is.
És amikor valaki elmegy és visszajön a tapasztalásával, akkor mennyire változik meg a szemléletmódja, vagy a rálátása, vagy a véleménye?
Nem jöttek még vissza tapasztalással tőlem. akiket ilyen szituba küldtem, hanem ők már vagy voltak családállításon, már vagy járják ezt az utat, vagy egyszerűen eltűntek utána.
Érdekes egyébként azt megtapasztalni, hogyha valaki két lábbal áll a földön, akkor eljut arra a szintre, nyilván ez egy betegség is lehet, vagy egy életszituáció, hogy van az a pont, amikor már mindegy, hogy mi segít, de valami segítsen egy kiutat találni ebből, és akkor egyébként akkor köszönnek be szerintem az ajtón ezek az alternatív dolgok.
Igen, ez egy komoly felismerés, hogy már mindegy, hogy mi csak történjen valami. Szóval erre a szintre kell eljutni az embereknek, már innen van fölfele.
Azt gondolod, hogy ez az a szint, ahova el kell jutni, vagy hamarabb kellene a jelekre figyelni?
Nyilván hamarabb kell a jelekre figyelni, csak a jeleket nem veszik komolyan az emberek.
Miért? Miért van az, hogy nem ijedünk meg attól, hogy a másik azt mondja, hogy nem érzi jól magát, szomorú, nincs kedve ehhez vagy ahhoz?
Hát amiért cigarettázunk, amiért alkoholt fogyasztunk, amiért energiaitalt fogyasztunk, amiért tudatmódosító anyagokhoz nyúlunk hozzá ezért. Tehát nem gondolkoznak hosszú távon az emberek következményekben.
És mit gondolsz, amikor megvan a következmény, akkor visszatudnak nézni az emberek arra, hogy hol lehetett volna az a pont, ahol...
Egy ponton biztos vissza tudnak nézni, tehát ki a halálos ágyán néz vissza, ki egy válási mediációs beszélgetésen, de muszáj visszanézni. Tehát olyan nincs, hogy megyek előre, és soha nem összegzek.
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy erő kell ahhoz is, hogy valaki rálásson ezekre a pontokra, meg hogy amikor elért egy ilyen visszafordíthatatlannak tűnő megállóba, akkor hogy mennyire veszi fel valaki a felelősségét a kapcsolati hibáinak? Vagy mennyire hagyja meg a másik felelősségét is ugyanebben? Tehát, hogy van, aki az a típus, aki mindenért én vagyok a hibás, abszolút értem, hogy én rontottam el, de hogy nem adja meg a felelősség részét, nem adja oda a felelősség részét a másiknak is. Meg van, aki ugye teljes mértékben áthárítja, hogy én elszenvedő alanya vagyok ennek a történetnek.
Igen, sokféle ember van.
Neked mi a tapasztalatod, hogy melyik a nehezebb?
Felvállalni a felelősséget egyértelmű. Tehát itt mindenki bántalmazott, mindenkinek a párja narcisztikus, tehát mindenkinek a párja narcisztikus. Tehát azt olvassuk az interneten, hogy a népesség 7%-a narcisztikus, én hozzám érkező hölgyeknek, a férjeiknek meg a 97%-a narcisztikus.
Tényleg?
Legalább. Mindenki bediagnosztizálja a saját férjét bántalmazónak, narcisztikusnak. Tehát most már igazából egy konstruktív kritikát nem lehet megfogalmazni férfiként, mert akkor bántalmazó vagy. Tehát hozzám jött úgy hölgy, hogy női bántalmazásra szakosodott pszichológussal dolgozik, és akkor a férje bántalmazó. Hát persze. Nyilván van egy olyan nő, aki elmegy pszichológusnak, mert szétszadiszták az anyját vagy őt, és akkor ki van erre a sztorira hegyezve, és akkor minden férfi narcisztikus körülbelül, akinek nézetkülönbsége van mondjuk gyereknevelésbe, pénzügyi intelligenciába, bármibe. Tökre fel lehet ezt az egészet erősíteni.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazin műsor, Galambos Balázs mediátor a mai vendégem. Egy pici szünetre elmegyünk, de mindjárt jövünk vissza, ne menjenek messzire a rádió készülékektől.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.